Az elmúlt két évben ugye elszoktunk a csapadékos tavasztól, de 4-5 évvel ezelőtt nagyjából ugyanennyi eső esett az év ezen időszakában. Minden esetre a meteorológusok azt mondják, hogy egy tavalyihoz hasonló asszálytól idén nem kell tartani. De hát akkor nézzük, hogy mit is jelent Magyarország életében ez az eső, mert azt tudjuk, hogy a tél nem volt elég csapadékos, tehát ki voltak éhezve a földek a vízre.
A májusi eső aranyat ér, mondja a mondás, és tényleg ezt látjuk is, hiszen az elmúlt évben, vagy években egy nagyfokú szárazság alakult ki, és ez a szárazság a tavalyi évben tetőződött, amikor a egész éves munkáink, növényeink megégtek, megsültek a szántóföldeken, vagy a kertekben is. Az idei év már egy picit pozitívabb mérleggel jelentkezik, de látható a klímaváltozás, a környezetváltozásunknak a hatása, amit a kutatók le is írnak és előre is jeleznek, hogy a csapadék eloszlása heterogén, ez lehet területegységileg is nézni, illetve időarányban is nézni. Ez mutatkozik már most is, hiszen pillanatok alatt, negyed óra alatt elsötétül az ég, és lokálisan 50-60 mm csapadék szakad le az adott termőtájra. Magyarországon a csapadék eloszlásnak az átlaga, körülbelül itt a déli régiót is, ha nézem, tavaly évben is, függetlenül attól, hogy megégtek a növények, 430-460 mm csapadék volt. Itt jelenik meg az eloszlásnak a heterogenitása, hiszen pont a nevelő hónapokban, ami jelenti a február, március, április, május nem érkezett csapadék, de szeptemberre leesett 150-160 mm csapadék, ami emelte a csapadék mennyiségnek az átlagát. A idejében más a helyzet. Tudni kell, hogy a csapadék szempontjából a legfontosabb érték lenne a téli csapadék. A téli csapadék azért nagyon fontos, mert a talaj vízbefogadó képessége, víztározó képességét ekkor tudná a természet feltölteni. Ez segítené az őszivetésű növényeinek az áttelelését, fejlődését, és ez segítené tavasszal az induló növényeinknek a fejlődését, és így, ahogy ön is említette, és látható volt, kevés volt a téli csapadék. De megérkezett a tavaszi időjárás, és a április-május hónap bőséges csapadékkal ajándékoz meg bennünket. Ezt szoktam mondani, hogy a csapadéknak örülni kell, nem kell tőle tartani, hanem segíteni kell a talajvíz befogadó képességét, a vízraktározó képességét, és annak értékét, hogy minél kevesebb csapadék vagy víz hagyja el az országot. Mindannyian tudunk tenni, a kiskertekben például ezeket a csapadékmennyiséget, vízmennyiséget fel lehetne fogni, tározóba, tartályokba raktározni, annak érdekében, hogyha szűk időszak érkezik, mondjuk itt a június-júliusba, akkor tudjuk használni ezeket az értékes vízmennyiségeket.
Ugye azt mondják, hogy az elmúlt 120 évben voltak ennél jóval esősebb periódusok is. Most a május egyelőre 65-70 mm esőt hozott, míg 2010-ben több mint 100 mm-t. A január viszont a legcsapadékosabb volt az elmúlt 120 évben.
Igen, tehát itt jelenik meg a csapadék eloszlásnak a heterogenitása, ami a klímaváltozás egyik fontos tényezője lesz, a ciklonok mozgása, az esőfelhőknek az érkezése. Azt ki szeretném emelni, hogy nagyon lényeges, hogy ehhez nekünk fel kell készülnünk. Mit tud tenni egy termelő, legyen a szántóföldi, illetve kertész kollega, szabadföldi kertész. Nagyon lényeges, a talaj életnek, a talaj szerkezetének a vízbefogadó képességét kell javítani, lazítani, szerves anyaggal feltölteni, szivacsá alakítani a talajt, annak érdekében, hogy a lezúduló csapadékmennyiséget amennyire lehet talajtípustól függően, mert más egy homok, más egy agyagtalaj, más egy kiváló löszös talaj vagy csernozium talajnak a vízbefogadó képessége, de próbáljuk befogadni a talajjal a vizet. Másik nagyon fontos tényező pedig az összegyűjtés, amit említettem, illetve a csatornák, csatornarendszereknek a tisztítása, karbantartása nagyon fontos tényező kellene, hogy legyen, betenni különféle átereszeket, segíteni a víznek a mozgását annak érdekében, hogy a termőterületekről a csatornákba gyűjtsük össze a vízmennyiséget. De ha hallgatják a kis beszélgetésünket, olyan helyen lakó, kedves kertészek és gazdálkodók, ahol lejtés van a területen. Tudni kell, hogy a hirtelen lezúduló csapadékmennyiség a talaj felső rétegét le tudja mosni, el tudja vinni, és ezért olyan kis teraszos műveléseket, olyan talajművelést kell alkalmazni, vagy rézsüket, bizonyos helyeken támfalakat kialakítani, ami megakadályozza, hogy akár földelhordás, vagy földcsuszamlás is kialakuljon az adott termőhelyen. Vagy a másik nagyon fontos, nem hagyhatom ki, kössük meg ezeket a talajokat, vessük be, ha úgy adódik, fűvel, növénnyel, fákat kellene telepíteni, minél többet, annak érdekében, hogy megfogjuk ezeket a talajokat, akár a szél, akár a víz káros hatásaitól.
Ön nagyon sokat jár az országban erre-arra. Mennyire lát belvizes helyeket? Gondolom azért vannak az országnak olyan részei, ahol gondot okozhat a belvíz, mondjuk a termőföldeken.
Magyarország a Kárpát-medence talaj genetikai térképe, talaj típusai nagyon színes képet adnak, és ezt tudni kell, hogy más-más a vízbefogadó képessége, a kötöttsége, az agyagrétegnek a miensége, mennyisége, a fekvése, a mélysége a talajnak. Ez mind-mind befolyásolja a vízbefogadó képességet, és ahogy említettem már, a talajművelés is befolyásolja. Az országot járva elmondható, picit visszanyúlok megint az elmúlt években, a tavaly és a tavaly előtti időszakban a talajainak a vízraktározó képessége, víz megtartó képessége, víztartalma rendkívüli módon alacsony szintre ment, szinte talajvíz rétege is lehúzódott a mélyebb rétegekbe. A mi nagyszülői tanyánkban 9 méter mély ásott kút van, még mindig ennyi csapadék után is, még mindig nincs víz az aljába a kútnak, tehát még mindig itt a Makó hódmezővásárhely járásában fel kell tölteni a talajt. Az autóból, vonatból utazás során látjuk a víztócsákat, akkor ez azért is alakulhat ki, mert lehet, hogy ott szikfoltosabb a terület, ott mélyebb fekvésű a terület, vagy a hirtelen lezúduló csapadékmennyiséget nem bírta a talaj befogadni, beülepedett a talaj, úgynevezett levegőtlen réteg alakult ki, és összefolyt a talaj felső rétegén a víz. Ez egy ilyen hirtelen időszakos kis belvízfoltok alakulnak ki. Természetesen, ha ez tovább így fokozódik, itt-ott már belvízfoltok alakulhatnak ki, de még elmondható, hogy nem ez az általános összmagyarországnak a területén. Lokálisan előfordulhat, de nem mondható az, hogy belvíz van Magyarországon.
Ugye vízre nagyon nagy szükség van a növények fejlődéséhez, és természetesen napfényre is, de amikor nagyon sok csapadék esik, és közben meg hétágra süt a nap, van 25 fok, akkor ugye párás a levegő. Lehet olvasni, és szinte mindenhol lehet látni az országban, hogy már minden támadja a gyümölcsfákat, a kalászosokban a fuzárium fenyeget, a gyümölcsösökben ott vannak a levéltetvek, ott vannak a különböző gombás fertőzések, amik ellen ugye védekezni kell.
A víz megérkezése megindítja az élő szervezetnek a fejlődését is, és bizony akár a szántóföldeken, kertjeinkben vagy a dísznövényeink között, bizony a hasznos élő szervezetek mellett a számunkra károsabb élő szervezetek is megjelennek. Ők is teret szeretnének kapni, jól érzik magukat, segíti az ő szaporodásukat a pára, segíti őket a vízborítás, tehát a növényi vízborítás, és az a meleg dúc, ami kialakul a növényi lombozat vagy a növényi takaró között. Először is, amit ki szeretnék emelni, hiszen még mindig tart kertjeinkben a veteményezés és az ültetésnek a technológiai műveletei, ezért ha javasolhatom, akkor ne sűrítsük be kertjeinket, szántóföldjeinket, vagy a gyümölcsöseinket, tartsuk be a megfelelő sor- és tőtávolságnak a kialakítását. A gyümölcsfáknál pedig a lombkorona ápolást, a lombkorona gondozására is figyeljünk, mert az erős, sűrű lombkorona elősegíti a kórokozóknak, vagy a káros, magasabb rendű élő szervezeteknek a megjelenését, itt kiemelem a kártevőket. Ha most kimenjünk egy picit a kertembe, és körülnézünk, az én kis kertem biokert, de bizony, itt is már megjelentek a kórokozók. Ha ránézek a körtefára, a körtefán már megjelent a körte rozsdának a tünetei. Paradicsomom és az egyéb növények, vagy ha csak oda tekintek a hagymára. Hagymán érzékeny fajta, a csapadék elősegítette a peronoszpóra gombának a megjelenését. Ezek a levelet levélszerkezetét bántják, de megjelenik az alternária, megjelenhet ebben az időszakban, és bizony fel kell készülnünk a mindennapi kenyerünk alapanyagát jelentő búza esetében, ez pedig a fuzárium kórokozójának a megjelenésére, minden adott ennek a kórokozónak a támadásához, de ahogy említette is, a meleg, a párás időjárás segíti a rovaroknak az elszaporodását is. Ha most felmennézzünk a fára, bizony elmondható, hogy már tavasz óta egyre erősödő levéltető invázió van a kertjeinkben, gyümölcsöseinkben, a levelek fonáki részén megjelenik a levéltető. Veszélyes. Veszélyes a levéltető, mert egy alattomos kártevő, vírus terjeszt, szúr szivogat, korompenész alakul ki az ürülékén, és egyéb kárképek is kialakulhatnak, mint a torzulás, vagy egyéb termékenyülési problémák kialakulása. De ne feledkezzünk el a kertjeink talajáról se, ott pedig megjelentek a csigák. A csigák szeretik ezt a párás, nedves időjárást, és megtámadják a sóskás, salátás, penótot, szamócát, hogy átjárják a terméseket, leveleket, nyákukkal, szennyezik azt, illetve erős rágó szájszervükkel pedig sebzéseket alakítanak ki, és nagyon gyorsan le is eszik ezeket a zöld növény leveleket. Ezek ellen leginkább különféle mechanikai és biológiai módszerekkel szoktam védekezni, égetett méz, kávézac, valaki esküszik a sörcsapdára, tehát sok kis megoldás van, ami azt segíti elő, hogy ne kémiai úton védekezzünk például a csigák ellen.
Ugye nagyon nehéz ezt megoldani a nagy mezőgazdasági területeken, és szinte ellepték a közösségi médiát a repcében készült fotók. Ha jól tudom, akkor az esős párás idő a repcében szintén megtette a hatását, és ott viszont több kórokozónak is fokozott a veszélye, hogy megjelennek.
Az őszi káposzta repce számomra az egyik legszebb növény, úgy hívom, és ezt vallom is, hogy a szántóföldi növények királynője. Ez a növény rendkívüli nagy törődést igénylő növények közé tartozik. Régen ilyen volt a cukorrépa is, úgy hívták, hogy a mezőgazdaságunk nehézipari növénye. A káposztarepcének rettentő sok károsítója van. Előszeretettel támadják a rovarok, de itt még megemlítem, hogy ide tartozik például a mustárnövény, az olajretek. Tehát ezek mind-mind ebbe a családba tartoznak, és rendkívül sok rovar lepi ezt a növényt, azért is, mert hosszan virágzik. Most már a repcetábláink befejezték a virágzást, szép lassan most már a becőkbe a mag nevelése zajlik, de bizony a szakmai munkám során, a szaktanácsadási munkám során táblákat járva nagyon sok helyen találkozható volt bundásbogár kártétellel, repce fénybogár, repcebecő ormányos, repcebecő szúnyog kártételével is, ami most ugye látható a növényeken is. De a kórokozókra is érdemes odafigyelni, mert a zárt erős állományokban, mert most szépek a repcék, az időjárás nagyon kedvezett nekik, megjelenik az alternária, a szürkepenészes különféle rothadások, amelyek ugye a betűt és a levelet is károsítják. A repce az egy nagyon értékes növény, a hasznos rovaroknak is táplálékot nyújt, és itt nem lehet elmenni a beporzó rovaroknak az értékeitől, itt például a házi méhek és egyéb virágrátogató rovarok előszeretettel keresik a repcét. Nagyon jó elővetemény a repce, nagyon jó talajt hagy maga után, csak egyre nehezebb lesz a termesztése, mert a nyárvégi száraz időjárás nem kedvez a egyöntetű kelésnek, fejlődés indulásának, a másik pedig a rendkívüli módon sok rovar miatt védekezni kell ellenük, és az Európai Uniós szabályozás tekintetében egyre több növényvédőszer hatóanyagot vonnak ki, ami a hatékony repce termesztésnek egy akadályozó tényezője lesz.
És akkor nem beszéltünk a gyomokról, mert ugye ott a kukorica és a napraforgó, természetesen ugye a levéltetvek a napraforgót is támadják, de hát nőnek az esőben a gyomok, mint a gombák.
Igen, a csapadék megérkezése nem csak a kultúrnövényeinket hozza versenyhelyzetbe, hanem még jobban versenyhelyzetbe hozza a jól alkalmazkodó, rendkívüli módon szívós és nagyon fajgazdag gyomokvilágát. A kertjeinkbe is kimenjünk, napról napra az látható, hogy a borsó, bab, hagymák között bizony a versenytársak, a gyomok is egyre jobban fejlődnek. A gyomoknak a fejlődését befolyásolja a talaj szerves anyag tartalma, mert tudni kell, hogy vásárolt szerves trágyával bizonytalan helyről érkezik, vagy múlta a rendelkező trágyába, nagyon sok gyommagot is tudunk vinni a területre. Ha elengedjük a gyomokat, akkor egy növény több száz vagy több ezer gyommagot is képes fejleszteni, és ezt elszórva több évre, évtizedre elfertőzzük a talajt a gyomagkészlettel. Most már minden gyom jön kifele. A melegigényes gyomok is. Rengeteg csattanómaszlak, szőrös disznóparé, különféle galaj, gyermekláncfű, mezei acat, folyondárszulák. Tudni kell, hogy ezek a gyomok rendkívüli módon jól alkalmazkodnak, nagyon sok tápanyagot, vizet vonnak ki a talajból, hűtik a talajt, hiszen árnyékolják, képesek a kultúrnövénytől elvonni ezeket az értékeket, vizet, fényt, tápanyagot, és elnyomják a kultúrnövényt. Azt szoktam javasolni, hogy minél gyorsabban kapcsoljuk ki ezeket a gyomnövényeket, mechanikai úton, tehát gyomláljuk, kapáljuk, kultivátorozzuk ezeket a területeket. Mindig azt mondta édesapám, nagypapám is, kedves szüleim, hogy kisfiam, egy kultivátorozás, egy tolikapázás felér egy jó esővel. Meglazítjuk a talaj szerkezetét, kapillárisokat, lezárjuk, hogy ne párologtassa a vizet a szántóföldi területeken, ahol bizony nagy kukorica, nagy napraforgó táblák vannak, ott pedig a mechanikai gyomirtáson túl a kémiai növényvédelem is szerepet kap.
Ugye a gyümölcsösökben is kedvezők a körülmények a kórokozók fertőzéséhez. A csonthéjasoknál a moníliás virág és hajtás fertőzések tünete mostanra ugye minden növényen megjelent, de a moníliát egyébként nem csak a barackon, őszi barackon, sárga barackán lehet látni, hanem bizony a cseresznyénél és a megynél is.
A kórokozók a gyümölcsösben is megjelennek, így ahogy ön említette, már kora tavasszal megjelenik a monília, tehát nem csak most jelenik meg, hanem már kora tavasszal, amikor az a népi mondás van, hogy megcsapta a köd a gyümölcsfát, az azt jelenti, hogy nem a köd csapta meg, hanem a kedvező környezeti feltételek elősegítették a virágzáskori moníliás fertőzésnek a kialakulását. Ekkor a megnyíló bibéken keresztül a fásképleteken levő kórokozók behatolnak a virágon keresztül a fába, és a fás részekben okozhat pusztítást a monília. Hiszen okoz a monília a virágképleteken, fás részeken, és bizony a gyümölcsön is megjelenik a betegség. Háromféle változata van, ezek előszeretettel támadnak, és például a gyümölcsön levő moníliának a kapuja általában jégeső, mechanikai sérülés, vagy rovar kártételnek a rágása, szúrása következtében alakul ki. De az idei évben ez az időjárás nagyon elősegíti például az őszi barackban a tafrinának a kialakulását. Ezt úgy látják a kedves kertulajdonosok, hogy a kis leveleken ilyen lyukatásszerű foltok jelennek, meg torzul a levél, el van így deformálódva a levél, különösen a hajtásvégeken. Ilyet okozhat levéltető is, de akkor ott látni kell a rovart, de amúgy ezt tafrina okozza. Ez az időjárás, ez a párás, meleg elősegíti ezen kórokozóknak a megjelenését. Itt már védekezni kell, megfelelő hatóanyagú bombalőszereket kell választani, és azokkal kell ezeket a gyümölcsfákat lekezelni. Meg kell védeni, mert nagyon komoly termés depressziót alakít ki. Ahogy említettem beszélgetésünk elején, a körtében pedig a körte rozsda is már felütötte a fejét. De figyelni kell a lisztharmatra, az almába és egyéb kórokozóknak a megjelenésére.
Mi a helyzet a szőlőnél? Általában ugye látványos a hajtás növekedés mértéke ilyenkor, és megindul hamarosan a virágzás is. Gondolom a szőlőnél a lisztharmat és a peronospóra az, ami leginkább kárt okozhat.
A szőlő egy nagyon kis szívós növényünk. Bizony régen volt olyan permetezési protokoll, hogy 10-12-13-szor vagy 14-szer is belementek a kedves kollégák különféle készítményekkel annak érdekében, hogy a kialakuló lisztharmat és a peronoszpórának a visszafogását elvégezzék. Jelenleg, ha a szőlőt nézzük, bizony intenzív növekedés zajlik szépen, a fürdképződés ott van már a tőkesorokon, és indul majd a virágzás. Nagyon fontos, hogy a metszés is valahol egy mechanikai növényvédelmi munka, egy lemosó permetezés is kora tavasszal, az is egy hatékony növényvédelmi munka, megelőzés, és szép lassan, én azt szoktam mondani, nem mindig az erős kémiai anyagokkal kell kezdeni, hanem bizony ott van még lehetőségenként a réz, ott van még a kén, amivel tudjuk a növényeinket erősíteni, és ami a legfontosabb, én hiszem azt, ha a növény, és ugyanúgy igaz ez a szőlőnél is, ha kondicionálisan jó állapotban van a növény, ami azt jelenti, szépen tud fejlődni a gyökere, erősen tud hatolni a talajba, és itt megjegyzem, a tavalyi évben olyan szárazság volt, hogy szőlőtőkék pusztultak ki, gyümölcsfák száradtak alá, fenyőfélék, orgonabokor, tuják, akkor elgondolkodható, hogy mennyire nem volt a talajba víz. Most szép képet mutatnak a szőlőültetvények, nagyon oda kell figyelnünk majd a kórokozókra. Ez az időjárás nagyon kedvez a peronoszpórának, ez a levél fonáki részén jelenik meg, a színén pedig ilyen olajfoltok jelennek meg, így veszi észre leghamarabb a kedves kertulajdonos vagy a szőlészborász kollégák, de már az időjárás alapján tudják a kollégák, hogy mikor kell védekezni, mert ez általában ilyen időjáráskor meg fajta érzékenység függvényében meg szokott jelenni.
Beszéljünk egy kicsit a gyümölcs kezdeményeknek a szabályozásáról. És azért tartom ezt fontosnak, mert ugye a tavaszi virágzási időszakban megint jöttek a fagyok, a nagy tömegű hideg levegő beáramlásával az ország különböző részein, ugye változó mértékben károsodtak a gyümölcsfákon a virágok. Ennek következtében hiányos a termékenyülés, az országnak vannak olyan részei, ahol teljes terméskiesést lehet tapasztalni, és hát amikor szétnéz a gazda a gyümölcsösében, akkor természetesen örül annak, hogy mondjuk a sárga baracka kajszifán maradt mondjuk valami kis termés. De ugyanígy igaz ez az őszi barackra. Viszont nagyon fontos az, hogyha mondjuk egy tőn sok gyümölcs van, gyümölcskezdemény, akkor azt ritkítani kell, mert az úgy nem maradhat.
Igen, ez egy nagyon összetett dolog, mert a elmúlt évben, 3-4 évben már koratavasszal levő fagy megritkította a korai csonthéjas gyümölcsöseinket, itt a kajszi, őszi barack, például a cseresznyét, de bizony van olyan időszak és olyan gyümölcsfáink, fajtáink, amelyek nagyon jól tudtak az időjárási tekintetben termékenyülni, nagyon sok virág kötődött, és bizony ezek úgy fogalmazom, hogy leterhelik a gyümölcsfát. Biztos látják a kedves kerttulajdonosok, hogy itt csokorba, bokorba, ott vannak fent az ágakon az alma kezdemények. Különösen az almánál, körténél nagyon fontos úgynevezett gyümölcs ritkításnak a kérdése. Ezt lehet mechanikailag elvégezni, lehet vegyszeres úton is elvégezni. Azért is nagyon fontos a gyümölcs ritkítás, mert a termő egyensúlynak a kialakítása szempontjából nem jó a gyümölcsfának, ha egységnyi idő alatt vagy termelési ciklusban nagyon sok termést kell neki kinevelni. Úgy szoktam hívni, hogy megszakad a gyümölcsfa. Ez nem jó a gyümölcsfa további életére se, illetve a termés minőségére, mennyiségére se jó, hiszen apróbbak lesznek, íztelenebbek, tehát az a minőségi befolyásolja. Ami nagyon lényeges, hogy az a megfigyelésem például, hogy mi befolyásolja, hogy valahol erősebb a gyümölcskötődés, valahol meg gyengébb. Itt ki szeretném emelni, amit én megtapasztaltam már, hogy például ritkítható-e az az adott gyümölcsfa, vagy nem. Milyen a talajnak a szerkezete? Ez is befolyásolja. Milyen a páratartalom, a hőmérsékleti tényezőknek a kérdés, a virágok erőssége az adott évben, milyen hatása bír a gyümölcsfák esetében, és ami nem engedhető el, az pedig az ültetvénynek a kora. Hiszen az idősebb fák és a fiatal fák virágzásában és terméskötődésében is különbségek vannak. Tehát így azt javaslom a kedves kerttulajdonosoknak, hogy most járva a gyümölcsfákat, különösen az almánál, körténél egy-egy vagy kettőt meghagyni ilyen csokrosan 3-4 kis kialakítással, csippentsük le a termést annak érdekében, hogy szépen tudja nevelni a megmaradt terméskezdeményeket.
A klímaváltozás hogyan befolyásolja egyrészt a terméshozamokat, másrészt magát a fáknak a termelőképességét? Ugye vannak olyan termőhelyek, ahol 10 termőévből 5-7 évben elfagy a termés. Leginkább egyébként ez a kajszira értendő. Azt mondják a szakemberek, hogy ott le kell mondani a kajszi termesztéséről, és más eredményesebben termeszthető gyümölcsfajt célszerű telepíteni. Ugye ezt látjuk az üzletekben, hogy elég magasak a gyümölcs árak, de már a zöldségeket is mondhatom egyébként, borsónak kilója 2000 forint, de ha maradunk a gyümölcsnél, mennyire vagyunk mi versenyképesek? Ugye már görögdínyét látni a boltokban. Itt vannak a Spanyolországból, Olaszországból érkezett barackok. És itt van Magyarország, ahol csodálatosan szép és finom őszi barack, kajszi barack terem, de sajnos ugye látjuk ezt a hektikus időjárást, hogy azért ez befolyásolja a terméshozamokat, így azt is, hogy a boltok polcaira kerül-e magyar áru vagy sem.
A gyümölcstermesztésnek itt a helyzetét, illetve akár kisebb területen, vagy nagyobb területen, komplexen próbálom pár gondolattal összefoglalni, amit mi is a kis gyümölcsöseink életében látunk. Ki szeretném először ott emelni, hogy induljunk távolabbról a környezetváltozásról. Az elmúlt időszakban látható, hogy szélsőségessé válik az időjárás, és a korai gyümölcsfáinkat, fajokat és fajtákat szép lassan el kell, úgy látom, engedni, mert hatékonyan nem tudunk ezekről a kajszifákról, cseresznye, őszibaracfákról termést szüretelni. Igazából a későbbi virágzású gyümölcsfákra kell koncentrálni, amelyek valahol a fagyos periódus után kezdenek virágozni, tehát az a középkorai, későbbi virágzási intenzitással rendelkező fákra kell összpontosítani. Másik, ami nagyon lényeges, hogy a megváltozott felmelegedő klímánk nagymértékben igénybe veszik, stresszelik ezeket a modern gyümölcsfajokat és fajtákat, különösen a fajtákat szeretném kiemelni, amelyek rendkívüli módon stresszesen viselkednek a környezeti hatásokra. A másik, amit ki szeretnék emelni, és itt beékelem, hogy vissza kellene nyúlni az ősi magyar fajtákhoz. Nagyon-nagyon szívügyem, járva az őrséget, járva fent a Palócföldet, a felvidéket és határon túli területeket, Erdélyországot, Vajdaságot, ahol megvannak még azok a fák, azok a kisebb géncentrumok, ahonnan lehetne szaporítóanyagokat hozni, oltani, szemzeni, tehát visszanyúlni az ősi ellenálló fajtákhoz. Igaz, hogy az mennyiségben, minőségben nem terem annyit, de mégis a fenntarthatóság szempontjából hiszem azt, hogy nagyon nagy értékük van. A másik nagyon fontos tényező a tápanyagellátás, a technológiának a megújulása. Haladni kell a korral, az intenzív, a öntözésre alapozott, okszerű tápanyagutánpótlásra, növényvédelemre alapozott gyümölcstermesztés a jövő. A szélsőséges időjárás maga után hozza, hogy hirtelen megérkező monszunesők mellett nagyon komoly jégesők jelennek meg. A jég mindenre veszélyes, így a gyümölcsfáinkra is. Nagymértékű károsodást okoznak, szétverik, mechanikai sérüléseket okoznak a gyümölcsfákon és a terméseken, ami eladhatatlanná, értékvesztett termésé alakítja ki a gyümölcsfáinkat és a terméseket. Ezért ma már, ha aki telepít gyümölcsöst, jégháló nélkül, vagy árnyékolóháló nélkül nem lehet ültetni gyümölcsfákat. A másik, ami nagyon fontos, ez pedig a piac igényéhez való alkalmazkodás. Bizony, megváltoztak a fajták iránti igények, ezt is figyelembe kell venni, hiszen nagyon sok helyen még 15-20-30 éves ültetvények is vannak. Szomorúan látom, hogy járva az országot, nagyon sok fele látok magányos, elhagyatott gyümölcsösöket. Nyakigérő gyomtengerrel, leöregedett fák, nincsen meccés elvégezve, kórokozó telepet jelentenek innen, a károsítók szinte támadnak mindenfele. De azt is látom nagyon sok fele, hogy termelik kifele a gyümölcsösöket. Kivágják és szántóföldi területté alakítják át. Valahol ez engem nagyon elszomorít. Elszomorít, hiszen a magyar termőtáj, a magyar termőföld mindig is teret adott és kiváló minőségű gyümölcsösöket termelt. Itt gondolok például a Szeged környéki őszi barackosokra, vagy éppen a kajszi barackosokra, a bácsmegyei medgyesekre, a szabolcsi almásokra, tehát zsugorodik a magyar gyümölcstermesztő területnek a nagysága. Ki szeretném emelni a kézi munkaerő problémáját. A gyümölcsös egy rendkívüli módon kézi munka igényes ágazat. Lehet és próbálnak már ugye rázógépeket, metszőgépeket, robotokat vagy mechanikai alak gépesíteni ezeket a folyamatokat, de még mindig azt mondom, hogy a kézi munkaerő minőségénél, a lelkiismeretes kézi munkaerő igényénél nincs jobb, precíz, odaadó, nem töri a gyümölcsöt, de sajnos egyre jobban nincsen már kézi munkaerő. A piacról, a gazdasági helyzetről nem szeretnék most említést tenni, de bizony az is nagymértékben befolyásolja hogy mennyire tudunk versenyképesek lenni az egyre zsugorodó gyümölcstermesztésünkkel, a nagy külföldi gyümölcstermő területekkel és gazdaságokkal.
Ugye beszéltünk a mezőgazdasági növényeknél, a gyümölcsösöknél a föld feletti növényekről. De mi van a föld alatti résszel? Mert ha jól tudom, ahhoz, hogy egészséges növényünk legyen, és egészséges termésünk legyen, ahhoz hozzájárul az is, hogy egy egészséges talajállapot legyen a föld alatt.
Nagyon örülök a kérdésnek, mert szívügyem az élő talaj. Ha csak kis kitekintést szeretnék tenni a talajra, nagyon fontos, hogy mindennek az alapja az élő, humuszban gazdag, magas mikrobiológia és élőszervezettel teljes, kiváló talaj, ami életet ad, nevel és befogad. Mindig azt mondták, kedves szüleim, nagyszüleim, hogy fiam, becsüld meg a talajt, ő az, akibe fogantat a növény, ő az, amely nevel, és ő az, amely az élete végén akár a növényt, akár az embert befogadja. Meg kell becsülni. A talajélet, a talajjavítás, a talajvédelem mindannyiunknak fontos küldetésének kell, hogy legyen. Ha a növény az adott termőhelyen jól érzi magát, akkor meghálálja ezt, hiszen a növénynek a szája a gyökere. Ha az adott talajon szépen tud lefele hatolni, tudja felvenni a vizet, tápanyagot, mikrobiológiai anyagok vagy élőszervezetek segítik a fejlődését. Van giliszta, vannak mikorizák, vannak olyan hasznos élőszervezetek, akkor fejlődik a növény, ellenálló, haragos zöld, látszik a növény, hogy vigorja van, és bizonyít megjegyzem, hogy a növények is kommunikálnak egymással, és a jó dolgokat is átkommunikálják egymásnak, de a nem kedvező dolgokat is. A talajtérkép tekintetében, ha Magyarországra nézünk, a Kárpát-medence csodálatos talajszerkezettel rendelkezik. Csak kiemelem, gondoljunk a homoktalajokra, a lösztalajokra, a csernozium talajokra, a szikes talajokra, vagy a barna erdő talajra. És ez még csak töredéke volt, amit én felsoroltam annak, amilyen csodálatos a Kárpát-medence talajszerkezete. Meg kell becsülnünk. Fel kell töltenünk tápanyaggal, tegyük vissza a talajba a növényi maradványokat, mulcs réteget alakítsunk ki, ha tudunk, hagyjuk ott, ne forgassuk mindig a talajt, segítsük a talajélet kialakítását. Ez nagyon fontos, ez igaz a gyümölcsösbe, igaz a kertészeti kultúrába, vagy a szántóföldi területen. Mit jelent egy jó, beülepedett talajéletnek a kialakulása? Ez egy fontos feladat. Sajnos fogynak a talajaink. Fogynak a talajaink, hiszen nagyon sok logisztikai bázist, utakat, gyárakat, egyéb építményeket építenek ezekre a kiváló talajokra, és azért is kell megbecsülnünk, mert a talaj az véges, nem lehet a hegyoldalon, fent a hegyekbe, vagy a Szaharába hatékonyan gazdálkodni, és bizony a jó minőségű, élő talajokat meg kell védenünk, óvnunk, hiszen ez adja az életet.